Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Igazán azt próbálja elhitetni a játék, hogy neked vannak döntéseid, de nagyon ritka az, hogy te valós döntéseket hozol ezekben a játékokban. Engem zavar, hogyha valami nem az én döntésem szerint történik az életemben. De vannak emberek, és nagyon sokat ismerek, aki akár nem is társasjátékozik, de tudva tudom, hogy a legszívesebb, főleg mikor már hazamegy a munkahelyéről, csak ne döntsön. Ez az élmény, hogy ezt úgy most te úgy átláttad, ezt előkészítetted, megcsináltad, és begorítottad, és kijött, és mindenki azt mondta, hogy az többet ér, mint mondom, első helyen végezni a játékban. Amióta intenzíven játszom, azóta a problémáktól való elemelkedés, a fölülről való rátekintés után egy optimális döntés meghozatala sokkal-sokkal könnyebben megy.
A mai vendégünk...
Piero a vendégem, és... Még mielőtt mindenki a zenére kezdett gondolkodni, arról lesz szó? Hát nem. Csak azért sem lesz szó a zenéről, pedig szerintem erről is tudnánk hajnalig beszélgetni, akár csak a múltról, a jelenről és jövőről, de ezt most hagyjuk meg egy picit, akkor jövőnek ezt a témát. A téma, amiről én beszélgetni akarok, és megint csak sajnálom részben, hogy nem videóra veszük ezt fel, mert körbe vagyok hihetetlen mennyiségű társas játékkal, fizikai játékokkal, tehát dobozban vannak benne, és a játék lesz a téma, társas játék, mint ilyen, és lehet, hogy nem sokan tudják, biztosan sokan tudják, de még vannak, akik nem tudják, inkább úgy fogalmaznám, hogy a társas játékok tervezésében aktívan te benne vagy már nem egy éve, ugye?
Nem, ez egy hosszabb folyamat, ami mondjuk úgy, hogy talán most csúcsosodik ki, de hát még nem értem a végére.
Mi a vége?
Így van, nem érzem, hogy itt a vége. Inkább a dandárjában vagyok benne. Ez egy érdekes dolog, bár csak azért is, mert visszautalva arra, hogy nyilvánvalóan a közönség azt gondolja ilyenkor, hogy mindig a zenéről beszélgetünk, hogyha velem beszélgetünk, hogy én amikor váltottam, és nem is olyan, hogy mondjam, elég rég megtörtént ez a bizonyos váltás, igen, akkor én először a számítógépes játékokra váltottam, kalandjátékokra, de abban az időben én a játékfejlesztéssel már egy jó ideje foglalkoztam. Tehát tulajdonképpen, amikor úgy éreztem, hogy szükség van váltani, egyszerűen azért, mert hogy valaminek befellegzett, és nem érzem azt, hogy nekem ottan különösen babérteremne a jövőben, akkor egyszer csak átadottam a hobbimra. Tehát, hogy cseréltem. Szóval
már meg volt a zene alatt,
így van,
párhuzamosan.
Abszolút, igazán egy szenvedély volt az is. És tulajdonképpen miután a számítógépes játékoknál is volt egy bizonyos krach a világban, vagy hogy mondjam, tehát hogy itt valami rávett arra, hogy máshogy gondolkodjak ezzel kapcsolatban, akkor megint ahhoz nyúltam, hogy és még mivel szoktam szívesen foglalkozni. Volt egy rövid idő, amikor ráadásul viszonylag intenzíven könyveket írtam, tehát könyvekkel foglalkoztam, de aztán azt is éreztem, hogy ez tehát az nem volt egy olyan hosszú és nem tudom, perspektívikus időszak, az inkább egy kirándulás volt, de közben el tudtam dönteni, hogy az, ami még nekem szintén egy ilyen szenvedélyem, egy hobbi, az megint csak alkalmas lehet akár arra is, hogy munkaként is felfogjam ezt. És tehát így át virágról virágra szépen átmentem, de mind a virág az én kertemben nőtt. Tehát, hogy nekem ez mind olyasmi, amit ugyanúgy tudok szeretni, mint annak idején zenészként a dalokat, vagy a magát a munkát a dalokkal.
A megközelítésed érdekes, visszautalnék egy 25 műsorra ezelőttre, amikor a alkalmazottból vállalkozó, itt most nem itt a vállalkozóból vállalkozón belül mozgunk, de a te megközelítésed, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy mi az, amit szeretek, mi az, ami szenvedélyesen, tehát nem azt kutatgatjuk, hogy miért, mert szerintem az egy nagyon hosszú, megint másik műsor témája, és mit, miért szeretünk valamiért, de abban hiszel, hogyha amit szeretsz, ami szenvedélyszót használtál, abba be is tud fektetni az energiát, a munkát, ha jól értem.
Mert ez nyilvánvalóan így van. Egyébként meg hát 50 éves lettem, és 50 évesen az ember azért tényleg már legalább egyszer mérleget vont. És akkor azt észreveszi, hogy igazán mivel aratott sikert, vagy igazán mi az, amiben ő jó. Tehát ha ezt nem tudja megállapítani elég nagy biztonsággal ennyi idősen, akkor valamit nagyon elrontott, akkor valamit nagyon nem tud. És ezt én mostanában mondogatom egyszerűen azért, mert valóban egy felismerés volt néhány évvel ezelőtt nekem, hogy igazán az én zenész létem, tehát az, hogy én zenészként éltem és működtem hosszú évtizedeken keresztül, ez egy véletlennek köszönhető. Egyszerűen arról van szó, hogy az én esetemben nem a hagyományos zenész identitásról beszélhetünk, hanem egy kreatív embernek a kezébe adtak éppen akkor egy eszközt. És az nekem egy tök jó eszköz volt önkifejezésre, tök jó eszköz volt arra, hogy eljátszak, hogy próbálkozzak. Tehát minden olyan, amivel ugye egy kreatív ember játszadozik és valamit létrehoz, éppen az hangszer volt. De ha abban az időben kapom meg mondjuk a társasjátékok lehetőségét, vagy abban az időben kapom meg mondjuk a könyvek lehetőségét. Tehát magyarul, hogyha azok az eszközök esnek a kezembe, akkor valószínűleg máshogy fordul az életem, miközben ugyanazt az életet élem le a olyan tekintetben, ahogy te is megfogalmaztad, hogy közben végig olyasmit csinálok, amit szeretek. Uh-huh. Tehát nekem az egy nagyon hosszú, nagyon fontos időszak volt, de egy kreatív ember dolgozott a zenében, nem pedig egy vérbeli zenész. Uh-huh.
Ez most nem a jó, meg rossz meghatározó, de azért feldobta a labdát, azért most, ha visszanéztél azon 50 évesen, igen. Tehát a felismerés szót használtad. Igazából a felismerést arra utalsz, hogy amit az előbb elmondtál, hogy ezt így összeraktad a képen, azért az ember nem mindig van mint tudatosan benne, 22 évesen, most ezt az eszközt adta az élet az a kezembe.
Nem, ezt most tudtam megállapítani ennyi idősen. Nyilván akkor nekem, na, szóval magyarul, akkor ez persze, hogy nem tűnt fel,
persze.
De hozzá kell tegyem, hogy most, amikor éppen a társasjátékokkal foglalkozom nagyon intenzíven, akkor is ugyanazt érzem, mint annak idején. Ugyanazt a szenvedélyt, ugyanazt az elhivatottságot, ugyanazt a játékkedvet, ugyanaz az azért sem akarok elaludni, mert még ezt meg akarom csinálni. Magyarul ez akkor nem veszik ki az emberből, hogyha tényleg így a saját kertjében lépeget. Tehát, hogy nem kell azért elvállalni dolgokat soha, szinte soha, ami csak mondjuk a pénzkeresetért történik, csak mondjuk a fejlődéséért történik, hanem egyszerűen sodródik azzal, hogy mi az, amivel van kedvem foglalkozni, mi az, amibe szeretnék belefektetni plusz energiákat.
Tehát igen, érdekes, hogy játékokkal kezdünk beszélni, de filozofálunk az életről, abszolút, ha belegondolsz. És ez nem véletlen.
És vissza fogunk érni a játékokig, persze,
igen,
persze.
Mert azért ezek csak, nem csak játékok igazából, amiről beszélünk. Azon gondolkodtam, miközben időfel jöttem autóval, és pontosan itt voltam.
Igen.
Hogy nekem hogyan indult igazából ez a dolog, és kérlek szépen most nevessék, én nem vagyok szakértő, tehát nyilván ebben a területem, de nekem majd bátyám 5 éve idősebb is, hát úgy mondjam, egy szóval nem így nézett ki a falunk, hogy ennyi társas játék lett volna, de legtöbbeknek talán 80-as években nem így nézett ki a faluk, hogy rengeteg játék
hát
volt.
Hát akkor persze, hogy nem.
Sőt, kérlek szépen, mi gyártottunk játékokat, ezt elmondom neked. Ugyanis ha atlétikát néztünk a tévében, és hát olyanunk nem volt, akkor rájöttünk az, hogy ceruzánk van, és gombok, anyánk nem nagyon szerette, amire lehet rárajzolni zászlókat, és megcsináltuk az atlétikai versenykörbe, hogy megrajzoltuk, és kockával lehetett dobni. És nekem itt kb. Vége is a pályafutásomnak a társas játékok.
Hasonló a startunk.
Hasonló?
Én 13 évesen csináltam az első társas játékot. Sose fogom elfelejteni, 3 játékot készítettem általános iskolás koromban, és ez az utolsó 2 év alatt, vagy másfél év alatt történt. Az első az egy ruletre épülő játék, amit csak a fiú WC-ben szabadott játszani. Mert
de már izgalmas.
Hát bizony.
Tehát egy hangulatteremtésnek fontos szerepe van.
Az egyik WC-tartálynak a tetejére fölpakoltunk egy táblát, ami egy tudod, a kis rajztábla, az A4-es régen használtunk az iskolákban ilyen fal rajztáblákat.
Igen.
Kötelező volt. Nem tudom, az-e.
Rajzórán vettük elő alapvetően.
Így van, igen. Na és akkor egy ilyen volt pluszban, fölkasírozva rá egy ilyen speciális rulettábla, amit én rajzoltam, festettem, és volt mellé rakva, egy gumival odacsiptetve, egy pakli francia kártya.
Igen.
Nem emlékszem már pontos szabályokra, de gyakorlatilag a rulett szabályai sajátos értelmezéssel, a kártya húzás szerencse faktorával együtt adott egy olyan játékot, amit 10 filéresek alapon lehetett játszani a fiú WC-ben, és azok a gyerekek játszották, akiket az óráról kiküldtek. Tehát ez egy ilyen rossz gyerekek játék.
Hazárd játék, abszolút.
Az. Ez az első. Iszonyatos sikere volt ennek a dolognak, aztán egyszer emlékszem, hogy lebuktunk ezzel a dologgal, valaki kint fejtette a táblát, vagy valami történt. De a második ilyen volt, és nagyon érdekes a folytatás is szerintem, abban az időben, mikor én voltam ilyen kisiskolás, ez az a 80-as évek nagyon elején volt,
igen.
És ebben az időben jött be a játéktermi láz Magyarországra. És a helyzet az, hogy én nem voltam ezekben, ügyes ezekben a videójátékokban, nagy konzol képeken ott ugye a játéktermekben. Flipperezni úgy ügyesebben flippereztem, de ezeket a játékokat nem nagyon szerettem. Lőni hívtak, tehát amikor lövöldözni kellett, mert akkor nagyon gyorsan tudtam ritmusokra nyomkodni a piros gombot, amivel ugye lőtt a repülő vagy a bármi más. De tetszett a játékoknak a világa. Nyilván fiatalként ez barszasztóan megfogott egy ilyen színes ízé. És cserébe, hogy ez működjön valahogy másképp is, én ezt a hordódobáló Donkey Kong nevű figurát, vagy nem tudom, Crazy Kong, vagy valami ilyen neve volt, a figurát, abból csináltam társasjátékot, és a Pac-Manből csináltam két különböző társasjátékot és két külön szintűt. Annyira, hogy nem sokkal később, miután én már onnan eltűntem az iskolából, később talán gimnazistaként, jó néhány év múlva, visszamentem az iskolába, és még mindig megvoltak azok a padok, amiben be voltak vésve az én Pac-Manemnek a rajzai, és azt lehetett ugye kis papírgalacsinokkal is játszani, úgy volt kitalálva, és két személyesek voltak ezek a játékok, nem a rulett, hanem ez a másik kettő, és ezáltal órán lehetett a pattással játszani. Szóval nekem innen indult a dolog gyakorlatilag, és bizonyos ilyen hiátusokkal, de állandóan előjött. De mindig valami történt, csak megint csak jött egy társasjátékos időszakom, megint csak jött egy társasjátékos időszakom. Tehát az én életemet akármilyen furcsa, de abban a 80-as években, amikor hát örültünk, ha valakinek 2-3 társasjáték volt, de nem volt többet családban, ennyi volt a maximum, vagy legalábbis ott átlag.
De kártya úgy volt.
Esetleg kártya, igen, így van, az a játszottak a felnőttek is, akkor bele lehetett vonódni. És
römi,
az
nekünk.
Römizni, nyilván, igen. Persze, sok helyen volt. Kanasztázni, tehát ezek így, meg hát ugye snapszerezni, hogy a magyar kártyával. Szóval ezek a dolgok nem voltak ennyire jelen ebben az egészben, mégis engem abban az időben rettenetesen foglalkoztatott már, hogy ezt nem csak játszani lehet, hanem csinálni.
Hát, tehát, hogy készíteni, úgy érted a dolgot, igen, hogy igen. Az alapjait. Vagy...
Körülbelül ugyanaz egyébként, ha belegondolsz, semmi más nem történt a zenében sem. Hallottam baromi jó új dalokat abban, 80-as évek legelején, ugye...
Az eredeti, fogja. Ugye? Mi az eredeti? Hallgatja az ebben a zenéket,
szólt. Azt mondja, hogy ilyet én is akarok. Az egy második fázis, sőt, igazán három fázis van, arra rájöttem. Legalábbis az én életemben mindig. Először hallgató vagyok. Utána gyűjtő leszek. A gyűjtőségtől egy olyan fajta rálátásra teszek szert, ami már egy picit elemzővé is tesz. Kénytelen vagy valamilyen módon szelektálni, valamilyen módon azt a kollekciót elrendezni magadban, értékeket felállítani, stb. Utána néző dolgoknak. Egyszerűen tudást halmozol fel ezzel kapcsolatban. Majd ezek után azt mondod, hogy próbáljuk meg. Ilyet csinálni is lehet. És már benne vagy abban a fázisban, amivel alkotó leszel, ahelyett, hogy befogadó
lennél. Abszolút kreatív vonal. Tehát érdekes, hogy csak oda jutunk a zenéhez, de talán ilyen szempontból mindegy is, mert ez nem a zene a lényegem, hanem a párhuzam a kreatív műfajok között.
Az teljesen. Önéletemben egyértelműen ez látszik, hogy bármi ilyennel, ha túl sokat kezdek foglalkozni, egy idő után, méghozzá kikerületetlen módon, jön az, én is akarok. Persze kellő alázattal, tehát el kell érni arra a szintre, amikor nem csak az én is akarok, hanem eljön az, hogy úgy érzem, megvannak hozzá a kvalitások, úgy érzem, megvannak hozzá az eszközök, megvannak a kapcsolatok, emberek, meg. Tehát most belevághatok egy ilyenbe. Ez azért évek telnek el, tehát mondhatni, egy tanulási folyamaton megy ilyenkor át az ember, de tény, hogy nem tudom elkerülni, hogy ami elkezd érdekelni befogadóként, hamarosan én leszek az, aki más befogadóknak gyárt abból. Ez eddig mindig így volt, minden műfajban.
Ezt a fajta rajongásodat is kicsit, tehát az, ami az ember van az iránt, hogy játékot szeret csinálni, tehát ebbe egy részét át is tudja adni a másiknak. Nyilván ez egy jó úton jár ilyen szempontból. Tehát vannak azért a zenében is, meg mindenhol, néha úgy érzed, ezt csak önmagukért csinálják, mert biztos senki nem élvezi. De valószínűleg a játéknál, mert ott a gyerekkorban, a 13 éves korban mondod, azért ott hamar kiderült volna, hogy hát ezzel csak én játszom, senki persze, más.
Tehát... Nagyon érdekes, mondok, hogy csak maradjuk még mindig a párhuzamoknál, hogyha nem rontom el ezzel a koncepciódat.
Nem tudsz elrontani a koncepciót, hogy beszélgessünk egy jót a játékokról.
Jó, jó. Szóval az a helyzet, hogy a A másik dolog, ami átvonult tulajdonképpen az életemben, és igaz volt megint csak a zenealkotásra és az összes többi köztes állomásra és a mostani játékfejlesztésre is, hogy én életemben nem kötöttem kompromisszumot. Hm. Tehát nekem nem voltam rákényszerítve. Voltak helyzetek, amik kérdéseket vetettek föl, és akkor ottan döntenem kellett, de nekem nem volt arra szükségem, hogy kiszolgálja közönség igényeket. Szóval, másképpen fogalmazva, ma én, és ebben bizonyos szinten nem ismerek minden játékfejlesztőt, nem ismerem a nagy játékfejlesztők életútját, de azt tudom, hogy túlnyomorészt nyilván kreatív, leginkább matematikusok, olyan emberek, akik egésznek a működési elvével foglalkoznak, sokan vannak olyanok valószínűleg, akik azért is csinálnak játékokat, mert bizonyos trendeket követnek. Tehát magyarul ugyanaz történik, mint egyébként a zenészvilágnak is a pop részét, amikor valaki tudatosan csinálja. Én egy elég tudatos popzenész voltam producerként is, de mégsem, akármilyen furcsa és akármilyen őszintétlennek tűnhet akár, de nem arról volt szó, hogy én bármire is rettenetesen fölkészültem, és megpróbáltam eladható dolgot csinálni. Az volt az érdekes, hogy amíg én a saját szórakoztatásomra és a saját ízlésem szerint csináltam mindent, van valamiféle ilyen slágerérzékenység bennem, amitől ezt a dolgot kamatoztatni is tudtam, anélkül, hogy saját magamat segbe rúgtam volna, vagy adott esetben, tehát hogy megszégyenültem volna azzal, hogy nem tudom, populáris akarok lenni.
Van valószínűleg, ami neked jó, tehát a saját mércéden átmegy, az nincs távol, esetleg ami a köznek is jó.
Így van.
Tehát így fogalmaznám meg.
És egy pillanatig nem éreztem azzal, hogy ezzel kevesebb vagyok azokhoz képest, akinek minden 70. nótája sikeresre. Uh-huh. Vagy szóval sikerül sláger tenni belőle, vagy slágeré tenni azt. Ezáltal én tulajdonképpen kényelmesen éltem ezzel mind a számítógépes játékok tekintetében, mind a könyvek tekintetében, és most is borzasztóan bízom benne, hogyha végighaladok a megfelelő nem tudom, lépcsősoron, akkor oda kell érnem, egyszerűen azért, mert hogy valamiért az én ízlésem az betalálhat, vagy nagyobb eséllyel talál be, kompromisszumok nélkül, uh-huh. mi alkotásokról beszélünk, találhat be a nagy közönségnél.
Muszáj vagyok egy mellékutcát picit nyitni. Ugyanis az ember körülött, ugye nem egyedüli ezt most, nem csak a családot tekintve, egy olyan világban vagyunk azért, ahol azért nem mindenki állja ehhez a kérdéshez így hozzá. És biztos, én azt gondolom, ide elmondod, hogy mondjuk a szülők hogy állnak egy kérdéshez, hogy fiam, legyen már valami rendes foglalkozásod. Tehát azért nem létezik, hogy tehát a kompromisszummentességet mondod. Tehát, hogy mondtad azt, hogy a WC-ben mit csináltatok, volt egy jó barátom, aki állandóan rajzolgatott mindenhol. Hát irodalomkönyv, akkor abba rajzolgatott, a mindenbe. És sose fejtem a tanít, nem mondjuk a nevét még él. A tanárt azt mondja, fiam, beled semmi nem lesz, ha ezt csinálgatod. Ma Eindhovennel Philipsnek tervez bizonyos termékeket, ami mi megvásárolunk. Tehát ez így nem volt teljesen igaz.
Nyilván.
De abban a helyzetben ezt nem mondhatja meg senki. Tehát az embernek olyan környezetbe kell lennie a rutalkit, aki legalábbis minimum az éppen sarjadozó ágakat nem tördesi le, hanem legalább nem akadályozza, nem?
Tehát ez... Bizonyára így van, de ezt úgy nem tudom felmutatni. Uh-huh. Tehát akkor lenne ideális. De nálam nem volt ilyen szempontból ideális. Tehát én nagyon sokat küzdöttem a saját szüleimmel is, akik ugyanígy voltak ezzel. Akkor éppen zenész akartam nyilván lenni minden erővel.
Az minden szüle álma, nem, hogy zenész legyél.
Gyakorlatilag tönkötettük egymást ezekkel a vitákkal.
Ja, jó.
És én már nem is itthonról mentem érettségizni. Aha. Tehát én elköltöztem nagyon gyorsan, mert nem bírtam ezt a feszültséget, és inkább vállaltam azt, hogy én egy ilyen szobakonyhás lakásból egyedül élve 18 évesen készülök fel akár az érettségire is, és innentől kezdve én tulajdonképpen a magam útját jártam. Tehát nem volt egy támogató közeg, és azért alapvetően még azt is mondom, hogy túlnyomó rész magányos farkas voltam egész életemben. Uh-huh. Tehát inkább azt mondanám, hogy a magányos farkasságnak volt egy olyan előnye, amit persze útközben lehet, hogy megszenvedtem, de így utólag megint csak így visszanézve, nem volt ez olyan rossz. Ugyanis az, hogy rengeteget voltam egyedül, az rengeteg lehetőséget teremtett arra, hogy átgondoljam a dolgaimat, hogy magasabb önismeretre tegyek például szert. Ebből az önismeretből rengeteget tudtam táplálkozni, és jó döntéseket tudtam hozni, hiszen... Hát, hogy mondjam, megfontoltabb voltam, és azonnal válaszaim is voltak arra, hogy nekem az jó vagy nem jó. és ezt már emlékszem, hogy akkor is ritkaságnak számított, sokkal több volt a bevállalós, a próbáljuk meg, majd legfeljebb változtatunk, áldozzuk be, és én ennél megfordultam, tudatosabb voltam, inkább ez a jó szó.
Nem, mert ugye azt mondtad, hogy korán elköltöztél, annál inkább kompromisszumokat kellhetett volna kötnöd, és mégsem. Tehát ezek szerintem nem így álltál a kérdéshez hozzá. Nyilván itt azért attitűd, azért fontos, az embernek alapkarakterisztikája milyen.
Igen, valószínűleg. Illetve az egy részegítő dolog, hogyha viszonylag korán megtapasztalod, egyébként is az, de hogyha korán megtapasztalod azt, hogy a kreativitás, tehát a teremtés maga, az egy drog. Tehát olyan erős élmény az, amikor valami nincs, majd egyszer csak lesz, és annak egyedül te vagy az oka. Szó szerint isteni élmény a kreáció. Innentől kezdve az hajt előre, hogy teremts, hogy csinálj még valamit. És ilyen szempontból egyébként nagyon nagy mázlim is volt azzal, hogy a zene került előtérbe, de a játékokkal is, nyilván ez is kiderül, hogy ez ma is így van, mert ugye azok a dolgok, a zenénél látszik leginkább, hogy most éppen közöttünk semmi sincs, tehát ebben a térben, de ha most rágyújtasz egy dalra, abban a pillanatban születik itt egy zene. Uh-huh. Majd az, mikor abba hagyod, megszűnik. Tehát egy borzasztó, izgalmas, ilyen gyors történés gyakorlatilag, és de közben illanó is. Ebből hogy lehet csinálni olyat, ami maradandó? Tehát ez borzasztó, nagyon izgalmas volt neki számomra.
Kedvem, hogy... zenét írni.
Szóval ez annak idején nagyon sokat foglalkoztatott. Később már ennél, a később meg az volt igazán a mozgatógó, hogy minél komplexebb legyen, mert a komplexitás szórakoztat, mert annak az egyes elemei, azért csavarjai is kreatív.
A producerség ugye irányába. Én a Depeche Mode-ot hallgattam 80-as években, és azt mondtam, hogy ez mi? Nem tudom. Ez sem tudom. Tehát nem tudtam így elválasztani, hogy ez egy basszusgitár, ez egy gitár, ez egy dob, kb. Dobhangokat, és aztán elkezdtem figyelni a lemezeken. És még mindig a 40. hallgatásra, és valószínűleg a komplexitás itt köszön vissza, amit mondom, még mindig van valami dolog, hogy ezt hogy csinálták. És aztán 20 év múlva megtudtuk.
Na, de hogy amikor egy ilyet összeraksz, és te raksz is össze ilyeneket, tehát hogy amikor egy ilyen komplex művet összeraksz, amit hangszerelésnek hívunk, meg hangképnek hívunk, akkor ha belegondolsz, már amikor létrehozod a basszusgitár szólamot, vagy a basszus szólamot, mondjuk a elektronikus, teljesen mindegy, már akkor tulajdonképpen megtörténik egy teremtés, de amikor az egészet fogod nézni, és belegondolsz, hogy már hogy a basszus szólammal mennyit foglalkoztál, mennyivel izgalmasabb, hogy ez már sok kis teremtésnek az össz képe az, amit te látsz ilyenkor.
Amit mondasz... Én magamnak ezt úgy fogalmaztam meg, hogyha megengeded, hogy akkor élek. Tehát ebben érzem azt, hogy élek. Tehát ettől él az ember. A gyereknél mondják a pszichológusok, az első sok szülő félérti a nem korszakot a 2 évtől. Ez nem arról szól, hogy ellent mondjon a szülőnek, hanem arról szól, hogy rájött, hogy ő különálló lény. És hogy ő, ha azt feldönti, akkor ez eldől. És ez mennyire remek dolog.
Hatással van
a környezetére. És te is hatással vagy. Menjünk egy picit a játék irányába. Tehát ugye azért felvezettük ebbe a dolgot, de aztán eljött egy pillanat, azt mondtad, csinálgattál játékokat, ezt hiszem már közben is készítettél, de hogy van az ember? Üldögél és azt mondja, hogy ez jó lenne létrehozni. Tehát most ezt a fajta kreatív hozást ezt tudom képzelni. A gyerekkoromban tudtam, mert hiányt töltöttem be. Tehát volt egy űr. Nincs, megcsinálom. Nálad ez hogyan alakul?
Egyrészt ott itt is működött a folyamat. Tehát elkezdtünk játszani. Mármint, hogy azért pici előtanulmány. Azért mondom csak, mert hogy
értsük meg.
A 80-as évek és a 90-es évek magyarországi társasjátékai, amik elérhetők voltak, és amiket mi megismertünk, az egy bizonyos kategória. Ehhez képest van egy másik kategória, ami nagyon markásan elkülönül, az pedig az ősi táblásjátékok, azok, amiket hordozunk magunkkal akár több ezer év óta. Hát ebben például a legismertebb, igen, ilyen szempontból a sakk, és rengeteg más társa van, tényleg rengeteg más társa van. Általában különböző műfajokba be lehet sorolni, és ugye azt kell tudni, hogy valamikor az ipari forradalom környékén ezek a dolgok megálltak. Tehát igazán már úgy, mint a népdal, már nem születik egy idő óta, mert hogy már más a daloknak, bár tudjuk, hogy a szerző fogja azt a közönség elé tárni, tehát nem az a daloknak a terjedése, így nem lesz sosem népdal, egy elveszett szerzőnévvel, uh-huh. egy folyamatosan formálódó műfaj, hanem már exakt művek vannak azóta, amióta ezt tudjuk regisztrálni, tudjuk terjeszteni, tudjuk... Tehát ez nyilván ez egy folyamat volt. Ugyanígy
sok nem születtek már meg. Igazából. Sok ezer éves
sok ezer éve folyamat, tehát mondom, néhány száz éve állt ez a uh-huh. dolog meg. Tehát addig ezek az absztrakt stratégiai játékok, ezek az ősi játékok, ezek gyakorlatilag uralták a piacot. Onnantól kezdve ez egy commerce ágazat lett, hogy társas játékot készíteni, szerzője van, valamihez kapcsolják, megjelenik, annak látvány elemei vannak, nem lehet csak egy homokba rajzolni, hanem az hozzátartozik az, hogy az legyen a képe, és stb. Stb.
Hol vagyunk most időben? Tehát melyik...
hogy mi, ez mondjuk a 1800-as évek. Körül. Tehát onnantól kezdve egy folyamat uh-huh. indul. Ennek a része volt az a bizonyos időszak, amiben mi gyerekeskedtünk, és amikor a szocialista érában nálunk a Triánnál kapható volt évente két társasjáték körülbelül, és akkor ebből esetleg megkaptuk karácsonyra az egyiket, uh-huh. és akkor neked az megvan, nekem is megvan. Tehát valószínűleg, vagy ha nincs, akkor meg igen.
Okay.
Gyere át hozzám, és akkor tudunk egy olyat játszani. Tehát ez egy egészen más világ volt, az emberek egészen más, hogy állhattak eleve hozzá a játékokhoz, mert vagy az absztrakt játékokkal játszottak, és akkor malmoztunk, dámáztunk, sakkoztunk, bármi, és ami eljutott, ostábla, stb. Vagy pedig ezeket a már commerce játékokkal játszottunk, ami erősen megszűrt volt, kevés jutott el hozzánk, a háború lett valamivel több, de utána meg még kevesebb. Ehhez képest a 90-es években egy óriási boom történt, nyilván nem lehet évre meghatározni, nagyjából, németországi központtal, és elindult egy folyamat, amiben valahogy a társasjátékok elkezdtek vezető szerepet kapni, olyan családoknál is, ahol ugyanúgy, mint akár nálunk, egy-egy darab volt a polcokon, ez megváltozott. Évente már 3-4-5 játékot vásároltak a németek és a nyugat-európai emberek. Ez szép lassan egy erősen emelkedő, nem mondanám exponenciálisnak, de ez egy erősen emelkedő tendenciát mutatott, és ez a mai napig bőven tart.
Ez tart még ez a folyamat?
Ez tart még a folyamat, legalább 10-15%-kal emelkedik még mindig ez a piac.
Hatalmas szám azért.
Bizony. Ehhez képest Magyarország egy kicsit később, nagyjából egy 10 évvel ezelőtt kezdett el belekapcsolni ebbe a folyamatba, de körülbelül 5-6 éve látszik az, hogy itt is valami elindult, a közönség itt is kezdte fölkapni ezt a műfajt.
Itt fogyasztóra gondolsz elsősorban, tehát egy magyarul is a híres játékok, vagy a gyártásban is? Tehát az inkább
fogyasztókra elsősorban. Mindig ugye úgy látszik ez, hogy megteremnek egyszer csak disztribútorok.
Uh-huh, értem. Tehát forgalmazzák,
így van.
Ahhoz akkor azért beveszik, igen, az emberek, így van.
Tehát körülbelül 10 évvel ezelőtt elindult ez a folyamat. 5 évvel ezelőtt ez virágzóvá fordult, és ma pedig ott tart, hogy még mivel tulajdonképpen behozzuk a lemaradásunkat, a mi emelkedésünk, tehát a hazai piac emelkedés, még egy kicsit több is, mint a német. Illetve a németből globális lett hozzá kell tegyem, kicsit máshogy alakul Amerikában és máshogy alakul Európában, műfaj tekintetében is markáns különbség van a két
erre világ között. Erre a kérdők azért kulturális különbség is biztosan vannak.
Bőven. És ez a folyamat gyakorlatilag másodlagos hullámként, de egyre inkább, ahogy mindenben ugye a globalizáció miatt minden összeér gyakorlatilag, már egyre kevésbé, egyre érezzük a késést, már éppen annyi delay van ebben a dologban, hogy csak tudod, amikor nem egyszerre hallod, csak a színpadtól néhány méterre egy picit késve látod a dobos ütését és a hangot. Igen. Tehát, hogy már annyi van csak éppen, de ezt majdnem, hogy be tudjuk hozni. Az annyit jelent, hogy időben szerződnek a kiadók még a megjelenés előtt, és egyszerre jelennek meg a magyar
verzió. A fordítások meg vannak.
De ez mondjuk néhány évvel ezelőtt még csúszás volt, meg van úgy, hogy angol nyelvű doboz jelent meg hátul a magyar fordítás becsúsztatva bugyiba, de ez ma már nem így van, most már inkább dömping van, és felosztották a piacot, a kiadók nem is nagyon fér be már egy boríték se ebbe az egészbe, tehát hogy nagyon tele van már ez a rendszer. Vannak még hibák, tehát hogy gyerekbetegségek, amiket még nem nőtt ki a piac, de egyébként így áll ma a társasjátékozás, egy borzasztó, dinamikusan fejlődő, egy népszerűbb ágazat, úgy, hogy van egy ránk hatással van egy mondjuk nem is tudom, egy bizonyos százalékban, de kisebb százalékban az amerikai vonal, és sokkal nagyobb százalékban ez a német-európai vonal.
Kicsit már ugye a történelmre is visszatekintünk, nem nagy meglepetés, hogy onnan jön. De hát az, amikor most te beszélsz, és azért egy-két márkát most teljesen mindegy, ismerek itt, látok is, ezek nagy cégek, hatalmas tőkével, illetve vannak ezek, nekem úgy tűnik, ilyen startupos valamik, ilyen, spéci valami, azok jellemzően nagyon díjnyertesek, egészen máshol valami, amikor nézegetem a polcok ezeket a dolgokat. Tehát ide hogy lehet bekerülni? Tehát azért az ember így a nappaliban kitalálhatja.
Figyelj, ez egy régi közhely, ez egy kicsi piac. Tehát nem tudok olyan területet, ahol azt lehet mondani, hogy Magyarország elég valamire is. Tehát az, hogy egy magyar játékfejlesztő kitalálja, hogy játékot akar fejleszteni, és azt itthon meg akarja jelentetni, minimum az a problémája, hogyha sikerül is erre kiadót találni, nagyon nehéz olyan játékot csinálni, megfelelő mennyiségű pénzt belefektetni azért, hogy megfelelő mennyiségben eladva végül ez hasznot hozzon. Érted?
Hát persze, meg ez egy kicsit kozmopolitának is kellene annak a játéknak, tehát valahol.
Így van.
Tehát ebbe az irányba kell.
Emellett én nem panaszkodom, a hazai eladásaim is elég jók, de a lehetőségeket tudom, hogy, tehát a plafon elég közel van. Tehát nyilvánvalóan minden egyes hazai fejlesztő valamilyen módon kifelé kacsingat. Két lehetőség van arra, hogy valaki hazai fejlesztőként a világban, legalább Nyugat-Európában, ez műfaji kérdés, tehát például Nyugat-Európában érvényesüljön, ez pedig az, hogy A esetben betör erre a retail piacra, tehát hogy gyakorlatilag valamely kiadókat megfűz, akinek van egy európai vagy világszintű terjesztő hálózata, és ebből be tud kerülni, ott be kell jutni egy iszonyatosan jól őrzött várba, ahol amit egyébként ostromolnak. Ez az, hogy nem csak ilyen remote countryból, hanem például ostromolnak németek is, ott közvetlenül a szomszéd utcából, akinek azért sokkal nagyobb esélye van, mint hogy egyébként a pop piacon is annak idején, nyilván a londoninak akkor is nagyobb esélye volt, ha én voltam az ügyesebb.
Igen.
De ez teljesen természetes folyamat. Szóval egyrészt vagy ez a verzió van, hogy ott megpróbálsz bejutni ezekhez, és akkor viszont, ha sikerül, akkor egy lassú, hosszú folyamaton keresztül, de végül eljutsz egy nagyon széles közönség réteghez, és jól is élsz belőle. A másik verzió az, hogy egyrészt türelmetlen vagy, másrészt pedig valamennyi pénzed neked is van, hogy be tudj ebbe fektetni, harmadrészt pedig azért is vagy türelmetlen, mert igazán amit produkciót csinálsz, az inkább lovagolja meg a divatot, mint sem valami abszolút értéket próbálsz keresni ebben.
Hiszen ebben is van divat, ezek szerint.
Abszolút benne van, nagyon erősen benne van. Az én esetemben, mivel, mint mondtam, én nem akarok megfelelni, vagy nekem nem volt szükség arra. Tehát, hogyha netán olyasmitre gondolok, olyasmit találok ki, ami egyébként megfelel divatnak, annak én örülök, de ha nem találok olyat, akkor nem akarok kitalálni olyat. Nekem a másik utam van. Nekem a nehezebbik utat kellett, hogy válasszam, mert amiket csinálok, abból viszont például sok van. Sokféle van. Mint ahogy kiadóból is sok van. Sokféle van. Sok karakter van kiadóban is, kiadványban is. Ezért nekem az a pillanatnyi, nem tudom, üzletpolitikán, vagy terven, vagy nem tudom, hogy én ezt a retail oldalt próbálom elérni, viszonylag egyedülállóként egyébként az országban. Nagyon sok. Van néhány játékfejlesztő Magyarországon, potens játékfejlesztők, akik ügyesen csinálnak kártyajátékot, partijátékot, és mást is, tehát családi játékot is akár, de általában a hazai kiadáson túl ezt a Kickstarter vonalat tartják érdekesnek, mintha reménytelen lenne a másik út. Én nem tartom reménytelennek a másik utat, nekem vannak is sikereim azon a másik úton. Keményebb harcot, vagy hogy mondjam, küzdelmet jelent, hosszabb idő türelmet igényel, tehát lassan forognak ezek a kerekek, sok benne a bizonytalanság, és ami nagyon fontos, hogy nem annak örülök, hogy van egy játék, amit piacra helyezek, hanem nekem van most 15 játékom, amivel megpróbálok piacra helyezni minél többet.
Ez konkrét szám?
Konkrét szám.
Tehát ez nem kevés.
Igen, és ez folyamatosan alakult. Tehát egy évben nagyjából 6-7 játékot teszek hozzá mindig a portfólióhoz.
Egy évben 6-7-et?
Igen.
Az rengeteg?
Igen.
Hát az, mondom, olvasgattam kicsit, az inkább egy év per egy, és az már gyorsnak számított.
Így van. Tehát ez... Én nem így találtam ki magam.
Igen, akkor te sem
tehát ez nem azon, hogy rákényszerítem magam.
Jó, de ez egy rengeteg munka. Tehát azért
az, de nagyon élvezem. Tehát nekem ez tubus, amit nyomkodok, érte? És kifröccsen belőle egy újabb. Tehát hogyha hagyom magam, ha nem kell a napi dolgaimmal foglalkozni, tehát nem kötnek le, vagy nem veszik el a figyelmet, energiámat a napi teendők, akkor én ebből nagyon szívesen csinálom. Addig, amíg megy, akkor én szeretnék ilyeneket csinálni.
Annyi feljágazhatunk, de egy-két dolgot azért muszáj vagyok. Az előbb utaltál rá kulturális különbség. Kicsit érintsük már ez. Az, hogy amerikaiak játszanak, mongolok, vagy németek, vagy magyarok, az, tehát mit mutat a társadalomnak egyfajta levetülés, hogy éppen milyen problémái vannak, vagy mi szórakoztat? Mik a kulturális különbségek?
Megmondom, hogy nem merek következtetéseket levonni.
Te hogy látod?
Mert sztereotípiák vannak, és ezt nem akarom feltétlenül erősíteni. Aha. De
azért valami, megy Németországba
igen,
is,
igen,
nem
igen,
megy Tomásról.
Inkább illusztrálom, hogy mi igen? a kettő közötti különbség. Finomítva ezt euró és ameri játékoknak szokták egyszerűsíteni. Uh-huh. Nagyon érdekes, hogy amíg az euró játékok jellemzően arra, azzal indítanak például, nyilván vannak különbségek, meg vannak divatirányzatok, és éppen most nem ezt mutatja a kép, de azzal indítanak, hogy mindenkinek azonos képességei legyenek, azonos, hogy mondjam, alaphelyzetből indulja.
A 0 kilométer ugyanaz mindenki.
Igen. Aha. És azt mondja, hogy ehhez képest adok neked egy feladatot, vagy szóval itt a tábla is az összes lehetőség, ki tud jobban érvényesülni. Uh-huh. Teljesen tiszta sor.
Vagy melyik csapat, ugye, mert ez is lehet egyfajta.
Igen, vagy... bár ezt még várjuk.
Ez jó, érzem bele nyújtva.
Ezek vadhajtások. Az alaphelyzetet nézzük. Tehát ez gyakorlatilag azt, hogy négyen ülünk az asztalnál, mindenkinek két pénze van, okay. Nem tudom, én két embere van, és van egy táblánk, és a két ember két pénzzel ki lesz az ügyesen. Uh-huh. A másik oldalon, Amerikában viszont ez a dolog szinte fordított. Azt mondja, hogy vállalt, hogy te leszel a boszorkány, neked csak egy pénzed lesz viszont három embered. Én viszont tudok tőled lopni, ő meg tud pénzt csinálni, te meg varázsolni tudsz, és akkor amikor én lopok, akkor rám küldesz valamit, és akkor gyakorlatilag karaktereket veszünk fel magunknak, és az egész mögött egy alapvető instabilitás áll, aminek az igazán indokaként a sztorit tudják felhozni. Azáltal viszont, hogy ez a négy különböző ember beszabadul egy erdőbe, a négy különböző ember más fog csinálni, és nem lesz belőle egy nagy, idézőjes rejtvény, amit majd megoldunk különböző módon, hanem egy valamit fogunk majd mitten csinálni, legfeljebb különböző módon bukunk el benne, vagy nyerünk, de valahogy egy sztorit fogunk keríteni. Az egész egy sokkal, az alaphelyzet egy sokkal kevésbé motorizált, sokkal kevésbé mechanikus valami. Az egész mögött egy ilyen élményjáték van, egy ilyen élményszerzés van ebben a dologban. Mondok azért részletet még, amely érdekesek. Éppen ezért az Eurogamer igyekeznek amennyire lehet, főleg komolyabb játékoknál, tehát felnőttesebb vagy gyakorlottabb játékosoknak szánt játékoknál, igyekeznek amennyire lehet eliminálni a szerencse szerepét. Ezzel szemben az amerikai játékok minden dobunk kockával, és mindent kártyahúzás dönt el. Igazán azt próbálja elhitetni a játék Amerikában, vagy az amerikai típusú játékoknál, hogy, hogy neked vannak döntéseid, de nagyon ritka az, hogy te valós döntéseket hozol ezekben a játékokban. Miközben baromi izgalmas az, hogy mint egy interaktív film, hogy te belenyúlsz a történetbe, tehát akkor rajtad múlik az, hogy te azt a kártyát te húztad fel, te mentél arra a helyszínre. Tehát vannak
igen,
benne...
Vagy.
Így van, de igazán mégse vagy ráhatással ova, tehát vezet téged a játék, rossz esetben a játék játszik veled, és nem te a játékkal. Az európai játékoknál ez sokkal inkább egy fejtörő, egy gondolkodó, egy feladat, amin mi dolgozunk, még akkor is, hogyha van benne interakció. Jellemzően kevesebb az interakció. Az amerikai játékoknál jellemzően nagyon erős a téma, hiszen te végig boszorkánynak és rablónak és nem tudom minek érzed magad, te azt szerint játszol. Nálunk, Európában azt tudod mondani, hogy van egy játéknak az a címe például, hogy Newton, és gyakorlatilag talán nincs, nem is szerepel benne maga Newton. Valamiféle ilyen tudósos izé van maszattal így bekenve, és egyébként az egyik mechanizmusban, a játékon belüli mechanizmusban utazol a játékban, egy térképen, a másikban valamilyen ilyen furcsa családfaszerű ábrán küldöd a különböző területekre a te segédeidet, a harmadikban egy könyvespolcon különböző könyveket rak, tehát igazán semmi köze nincs a témához közvetlenül, csak meghinti azzal, hogy te valamibe beleéld egy picit magad, de alapvetően te a rejtvényt fogod fejteni körbe és körbe.
De érdekes, viszont megint az élethez a hozzáállásod.
Igen, ebből én igazán nem tudok, ezért mondom, hogy tehát ilyen
nélkül... Én majd lehozom ezek, levonom következtetéseket. Tehát én Európában egy kicsit nekem, abban, amit te mondasz, hogy miért, iszom a szavaidat, mert mérhetetlen új nekem, ugyakkor még nagyon hallom végig bennem mérhetetlen az embert ezekben a dolgokban, hogy ez a kontroll hit, tudás vagy mánia, az egyik meg a másiknál egyfajta szerencseforgandóság, te belteszed a magadét, de hát azért az, ez egy bizonyos szintig van annak hatása, ezt igen, hallom. Igen. Hú, de izgalmas, igen, ez a két megközelítés. És megint nem érzem a jobbnak vagy rosszabbnak egyiket sem, csak én alapjában más a megközelítés.
Nagyon más. Igazság szerint, amikor, tehát nálam tulajdonképpen 99,9, tehát hogy szinte teljesen nálam eurogémek vannak, én eurogémekkel játszom. Aha. Engem piszkosul zavar, mert az egész életemet engem zavar, hogyha valami nem az én döntésem szerint történik az életemben. De vannak emberek, és nagyon sokat ismerek, aki akár nem is társasjátékozik, de tudva tudom, hogy a legszívesebben, főleg mikor már hazamegy a munkahelyéről, csak ne döntsön.
Igen.
Bármit csináljunk,
igen,
csak ne rajtam múljon.
Igen.
És ezt megértem, hogy az a fajta szórakozás az valami ilyesmi. Engem borzasztóan bosszant az, hogyha azt látom, hogy na jó, de most csak egy kártya mondta azt, hogy mit fogok csinálni. Hát, igen, és akkor első után dobnom kellett egy kockát, amit rosszul dobtam, tehát miért? Ezzel nem én buktam el, érted? Tehát az én képességeim hol vannak ebben?
Aha.
De tök nekik jó, ez tökéletesen elegendő.
Tök jó, hát rengeteget ugye mondasz már magadról is ezáltal.
Hát nyilván,
tehát ez, köszönöm ezt a betekintést, meg biztos, aki nem ennyire van benne játékokban, azért ez rengeteg új információt ad. Mennyire jön ki azt, hogy milyen ember az, aki játszik a játék által, amikor úgy átszellemül?
Nagyon.
Nekem van egy ilyen érzésem, hogy ez nagyon, azért nagyon, bőven.
Nagyon, nagyon. Hát egyrészt ezt is szokták mondani például, hogy azért érdekes, hogyha neked van egy társasjáték, egy asztaltársaságod, akkor az azt jelenti, hogy neked bizonyára jó barátaid vannak. Uh-huh. Tehát nagyon ellenkező gondolkodású emberrel egyrészt nem tudsz valószínűleg ugyanaz a játékhoz leírni, vagy ugyan típusú játékhoz kétszer. Tehát például egy ilyen amerik gondolkodású emberrel pocsék lenne ötötjére is egy euró játékot játszani, érzed, hogy kilóg a sorból, nem úgy játszik. Másrészt pedig az emberi reakciók, hát, hogy mondjam, lakmuszpapír.
Ezt feszegetném.
Hát ez teljesen tiszta.
Tehát üzleti tárgyást ajánlott, össze játszunk egyet is nézünk.
Nincs. Tehát, ha lehetséges volna, nem valószínűleg
igazőjött. Munkafelvételni kéne ezt használni. HR-eseknek javasoljuk. Tessék, levegyél egy, nem tudom, Versailles-t a polcról is játszani.
Látszom, igen. Sok minden kiderül. Sok minden. És megmondom, hát ott például, ha már azt mondod, hogy az emberről is kiderül sok. Én például saját magamat nagyon zavarom játékosként.
Ezek hogy van? Egyszerűen bosszantod magad?
Bosszant az, ahogyan viselkedem, mert nem az a típusú, hogy tehát nem félretés ne esik, az a legrosszabb, aki például nyerésre hajt, de például csapkodok. Aha. És én talán ennyire már ismersz, én nem vagyok egy ilyen hirtelen lobbanékony valaki, de az a helyzet, hogy mivel játékfejlesztőként elemzek mindent, ha kell, ha nem, és igazán itt nem kellene.
Te már nem tudsz csak úgy zenét hallgatni, mert egyikünk sem tudsz zenét hallgatni. Te már abszolút két gondolattal előrébb vagy.
És ugyanígy valószínűleg a koncerten...
Tehát az élvezet értéke.
Bizonyos tárponttól igen. Másrészt meg azért szintén tudsz igazolni, ha valami viszont szakmailag úgy van összerakva, akkor meg úgy érzem, hogy az orgazmus is nagyon.
Ez jó szó.
Érted?
Igen.
Tehát magyarul ez nem azt jelenti, hogy mindig igaz a dolog, de sokszor van az, amikor azt érzem például, hogy itt most például egy mechanikai probléma az, ami akár engem, vagy valaki más, az igazság érzete másfelé is fordul, más olyan helyzetbe hoz, amilyen helyzetbe hoz, és nem igazságos például akár csak a pontozás a végső helyzetben, mert ő nem játszott annyival jobban. Nincsenek előtte olyan eredmények, ami alapján viszont a pont azt mondja, hogy ő 30-40 ponttal elhaladt fölöttünk.
Igazságosnak kell lennie?
Az Eurogame-eknél igen. Uh-huh. Az egy kiszámolt matematikai kérdés mindig. Uh-huh. Minél, félértés ne essék, minél inkább családi a játék, tehát ugye úgy szokott lenni, van a gyerekjátékok, igen, kategóriák, az általában a 7 plusszal, 6-7 plusszal írják le ezt a dolgot, az alatt nem nagyon szoktak. Van, uh-huh, de nem egy önálló létező kategória. Uh-huh. A 6-7 plusz az a gyerekjáték kategória. Uh-huh. A 8 plusszal jelölt, amit 8 éves kor fölötti játék, a 8 plusszal jelölt játékokat hívják családi vagy bevezető kategóriájú játék, uh-huh, vagy kapujátékoknak, gateway games. Ez azt jelenti, nem azt, hogy 8 évesek fognak játszani vele, hanem ha van a családban 8 éves, az is tud vele játszani. Önállóan 8 éves nem játszik játékkal, még a 4-8 éves akkor sem. Mármint, uh-huh, hogy 4 darab 8 éves ültetsz le, nem fog működni. De a 8 pluszos játékok olyanok, ami a gyerekeknek is, és a felnőtteknek is. Nagyon fontos.
Ez a 899 szokott ráírva lenni, legalábbis azt vettem észre.
Az már múlt, leesett.
Már nincs ilyen?
Már nincs, csak ha itt is látsz egy párat, esetleg akkor csak azt lehet, hogy nem az a gondolkod.
Megint a hozzá nem értésem
csillogtattam. Van még, létezik olyan, de látod, csak tehát nagyon egyszerűen. Aha, már ilyenkor a
igen, nekem ez akkor lehet, hogy csak az emlékekben volt benne. Mert korábban ott így volt. Az én fiam 8 éves, pont amiről beszélsz, aha, és a lányom 13, és nekünk pont ez a lényeg, hogy ő is tudja játszani.
De az a jó pofa, ha egy jó 8 pluszos játék játszol, hmm, akkor neked, mint fölött, nem kell engedményeket tenned, nem kell, hogy mondjam, nagy levegőt venned, mielőtt leülsz a gyerekekkel játszani, mert a 8 pluszos játéknak olyan kell lenni, hogy te is élvezd. Uh-huh. Úgy, hogy gyakorolt játékosként nekem vannak 8 pluszos játék, én magam is csinálok 8 pluszos játékokat, és veszek is 8 pluszos játékokat, és nem azért, hogy a gyerekkel játszak, hanem mi magunk is játszunk 8 pluszos játékokat.
Hát neked szakmaiak is azért.
Nem, de oké, világos, de nem ezért. Nem. Ez egyszerűen valóban, ez egy olyan fajta szórakozás. Miért? Azért, mert például abban egy eurójátékban nagyobb szabadságot kap a szerencse. De ugye ezt mondtam, hogy ott az amerikai játékoknál erős, tehát gyakorlatilag szinte a szerencsére épít minden. Ehhez képest nagyon ügyes módon rakják a szerencsét ezekbe a játékokba. Úgy, hogy még éppen szórakoztató legyen, még éppen, hogy mondjam, a váratlanságával adjon színt a játékban, de ne mondjuk a 30%-ánál semmiképpen, 30%-ánál ne nőjön túl a hatása a teljes játék. Tehát a döntéseiden múljon, de a szerencse adjon meg ehhez valamiféle alapot, és nagyon fontos, hogy ezzel, hogy szerencse alapú a dolog, ad a kicsinek és neked is ugyanannyi esélyt. Ez egy ügyesen balanszolt dolog azért, hogy megtartsa ezt a családi kört.
Tehát ez az, ami mögöttem, nem gondolkodik ezen, de hát ettől van az, amikor van, ugye lehet együtt élvezni különböző ugye, nagymamának.
És apukának. Ahogy ez megy följebb, 10 plusz 12, 14, a fölött nincsen. Uh-huh. Tehát az a teteje, amit 14 éves is megért, azt onnantól kezdve mindenki megérti. Uh-huh. Tehát igazán rossz az a jelölés, de elfogadható. Onnantól kezdve általában az eurogémeknél fokozatosan csökken a szerencsének a szerepe. Uh-huh. Vagy inkább azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy már lecsökkent ugyanarra a szintre egy 10 pluszos játéknál is, de olyan helyre kerül a szerencse, ami, hogy mondjam, felütést jelent, de te tudsz vele valamit kezdeni.
Tanít a játék. De nagyon érdekes világban vagyunk benne, és azért most mondta, hogy 8 pluszos van, de nyilván hamarabb is játszhatnak a gyerekek, akár szülőkkel. Tehát lehet azt mondani, vagy mérték ezt, vagy nézték, hogy ezt nyilván egyfajta interakcióval, hiszen azért úgy beszélünk, a 3-4-5 fős család leülhet, és nem tudom, melyik sorozatot nézi a tévében, és, vagy nyomogatja a gomokat, mert ugye mi félrejtés ne esik, mi fizikailag dolgokról beszélünk játékra, amikor az ember egy asztal körül interakcióban beszélget, iszik, eszik, zajlik a dolog. Tanít dolgokat? Vagy
igen, a szociálisan érdekes módon nem, biztosan úgy is, de szociálisan szerintem nem annyira erős a tanítás, azon túl, hogy amit mondtam, hogy a lakmuszpapírként megmutatja, hogy ki igazán milyen.
Nem kicsi dolog.
Így van, de hogy tehát magyarul együttműködés csak annyiban tanít, ami markánsan megjelenik benne, hogy megtanulj veszíteni, megtanuld értékelni azt, hogy tulajdonképpen a legtöbb esetben, ugye hát mindig egy nyertes van, megtanuld azt például, hogy a játékban, és ez tényleg így van, főleg ezeknek az, nyilván az eurójátékokról beszélek elsősorban, mert az az én területem, hogy ezeknél a játékoknál nem azon van a hangsúly, hogy persze, hogy a legvégső értékelésnél neked legyen a legmagasabb pontszámot például, uh-huh, tipikusan, hanem az igazán nagy homlokra csapós élmény a játék közben az, amikor úgynevezett kombókat tudsz megcsinálni. Amikor úgy mérted föl a telepet, és ezt úgy készítetted elő, hogy a saját körödben, amikor lehetőséged van több mindent csinálni, de jellemzően csak egy-két dolgot csinálsz, egyszer csak megérkezik egy olyan pillanat, amikor gyakorlatilag a maximálod a lehetőséget, és minden, azt mondta, hogy ezt ide rakom, ezzel két pontot szerzek, azt fölveszem, az további négy, és azt érzed, hogy most úgy rátetted a mind a két tenyeredet a táblára, és a gyakorlatilag az összes lehetőséget leszívtad.
Flóban vagy.
Az nagyon. Egy játék során, ha két-háromszor ez megtörténik, mindegy, hogy megnyered-e a játékot, vagy utolsóként végzel. Ez az élmény, hogy ezt úgy most te úgy átláttad, ezt előkészítetted, megcsináltad, és begorítottad, és kijött, és mindenki azt mondta, hogy az többet ér, mint mondom, első helyen végezni a játékban. Ezt tanítja esetleg szociálisan a játék, hogy ezek egymással szemben is működnek. Tehát magyarul az, hogyha elvesztek tőled lehetőséget, attól nem borulsz ki, mert hogy nem, ezek a játékok nem egy lehetőséget mutatnak, pont arról szólnak, hogy folyamatosan több úton is indulhatsz a siker felé, és igazán, ha ott pekjed van, akkor összeütköztél valakivel, de ez nem az ő gonoszsága, de az ő terve, ami a körsorrend miatt előbb érvényesült. De tőled nem vett el azt a lehetőséget, ott elvette, mert ezzel nem buktál el. Át kell tudnod nyergelni másikra. És akkor itt mondom azt, hogy igazán amit tanít ez a játék, és megint csak hangsúlyozom, hogy eurogémekről beszélek, mert szerintem a másik ezt nem teszi.
Végig arról beszélünk.
Igen. Mert konkrétan a másik ezt nem teszi. Pont a döntéseket. Nagyon izgalmas, és ezt a saját életemen is tapasztalom, tehát hogy mondjam, pedig ugye fölvezettem azzal, hogy én rengeteget hoztam döntést az életemben, és sokat voltam egyedül ahhoz, hogy ezt hogy mondjam, átgondolt döntéseket tudjak hozni, de amióta intenzíven játszom eurójátékokkal, azóta a problémáktól való elemelkedés, a fölülről való rátekintés után egy optimális döntés meghozatala sokkal-sokkal könnyebben megy.
Tehát döntés támogatásban igazából szerepe van, tehát ez egyfajta elemzés, rálátás.
Térképként, táblajátékként látod azt, ami éppen történik veled, a te pozíciódat, a lehetőséget, az eszközeidet, a kártyáidat, a különböző
kis... Miért nevezzük az életedben egyébként is ezek a dolgokat most épp egy játékba? Talán lényegtelen is, azon gondoltam közül, miközben beszélsz, hogyha kivennénk azt a szót a beszélgetésünkből, hogy játék, és valaki ezt hallgatná, nem vagyok benne biztos tudná, hogy egyébként egy játékokról beszélünk.
Igen.
Vagy life in general, vagy az angol, vagy általában az életről. Tehát nagyon érdekes ebben a vonalban, és ilyen szempontból azért ezek nem kicsi dolgok, amiket hozzátesznek a játékok. Tehát ebbe egyet...
Igen, tovább is azt gondolom, hogy hát egyrészt szerintem, ha valakiben egyáltalán csak mondjuk a műsorod címéből az következik, hogy egy meglett ember, akiről nem azt tudjuk, hogy egyébként egy szélfutta figura, hirtelen mi a tulajdonak nyerger át egy ilyen műfajra, mert abból is valószínűleg következhet, hogy az, hogy egy felnőtt gondolkodó ember ezt, és te most itt direkt nem jó használni a szenvedély szót, de hogy ilyen tudatosan sokat használja, az nem lehet pusztán valamiféle dili.
Pedig milyen egyszerűbben ezt mondani.
Hát igen.
Behak véged a polcra.
Igen. Nem. Tehát ebben tényleg van valami. Ebben ez valamiféle olyan, azon túl, hogy borzasztó klassz például az, hogy leszakad az ember az összes mobil és nem tudom micsoda online zajról, és hirtelen beül egy asztalra.
Pont erre akartam vezetni egyébként, ezt mondod.
Tehát azon túl is azt gondolom, hogy ez közben nagyon jó világszemléletet tanít, és nagyon sokat segít az önismeretben, nagyon sokat segít abban, hogy átláss komplex problémákat. Mondom, én ilyen szempontból is jobban érzem magam, jobb döntéseket hozok.
Feldobtad, de fejemben volt digitális világ. Sokat beszélgetünk, nekem ez egy központi téma valahol, mert egyszerűen látom, hogy beszippantja az embereket. Rengeteg előnye van, tehát én magam is már zenét úgy szerkesztettem, hogy olyan programokkal, nyilván közös nyelveket használtuk. Én nem vagyok elne, tehát a szintetizátort sem annak tekintette 80-as években oszcillátor, azok hangszerek ugyanúgy. Tehát nekem ez semmi baj nincs. Amíg mi játszunk, és nem az rajtunk, vagy mások azon keresztül rajtunk. Na most, ha azt mondod, hogy ez a trend elindult a 90-es évekből, ugye világszinten azt mondtad, és az ma is megy is két számjegyű számokkal. Egyszer adja nekem magát, hogy emellett viszont elindult a telefon, rajta játékokkal, PlayStation, Xbox, nem tudom milyen, amik ugyanúgy egyébként az EA Games, mit tudom én, mekkora bevételeket csinál. Hogy van ez a kettő? Annak a dagája megemelte ezt is, mint játékok, vagy miért ezt, van neked elképzelésed, hogy miért lehet ez? Vagy?
Nem, ezt még találgatni sem tudok, ugyanis nem látok semmiféle összefüggést a két piac között. Uh-huh. Apróságokat, ami nem fog segíteni ennek az elemzésén. Uh-huh. Egyrészt megjelennek egyes társasjátékok, utóbb sikeres társasjátékok a készülékek a digitális formában.
Igen.
Jellemzően, hogy mondjam, nem dobnak nagyon nagyot vele. Uh-huh. Egyszerűen nem ugyanaz az élmény. Nekem is van 3-4 letöltve az iPad-re, de attól függetlenül nagyon ritkán veszem elő, hiszen van fizikális példány.
De kell a fizikai élményehez.
Muszáj.
Mert ugye a logikája játéknak, már bocsánat, hogy lekém most egy kicsit itt az ördög, alapvetően nem más. Ugye hát ott van, csak egy felületen keresztül, és játszhatsz egy indonézzal is, tök jó, nem? Ja. Tehát azért jöhetne ez a vonal, de ehhez képest itt dobozok vannak, szép dobozok vannak, hozzáteszem, kicsit a bakelit lemezek jutnak
igen, erről,
hogy ezeket úgy azért megfogja az ember. Én lemezboltban sokáig azért nem volt pénzem megvenni, de megengedte a mutat már, illetve megszokta már a lemezbolt tulajdonos, hogy oda járok, de megfogadtam, megnézegetettem, és majd megveszem, ha lesz rá pénzem.
Ahogy, ismerem,
tehát az ember csinálgatta, és kicsit ennél is azt láttam, hogy jó fizikailag a bábút megvenni, tehát magyarul szükséges ez az élmény?
Igen. Az utóbbi kapcsolat az még mindig kérdéses ennek a sikere, de egyértelműen látszik egy még egyre viszonylag finoman induló trend, hogy most bizonyos játékokhoz már kapcsolnak applikációt például. Aha. Ami vagy jó organikus módon illeszkedik ehhez, vagy eluralkodik, vagy az látszik, hogy indokolatlan. Tehát még nem találta meg igazán a helyét ez a dolog. Sokan vannak kifejezetten ezért az ellenzői, akik rájöttek arra, hogy ez tulajdonképpen kiszakítja őket, és ez jó ez az eszképizmus.
Ja. Mármint tovább kiszakítja, honnan most?
Ez? A digitális világból, a társjáték őket.
Ja, úgy értem.
És ezért, nem. Igen. És ezért nem szeretnék újra behozni a mobilt ebbe a dologba, teljesen logikus.
Igen.
De mondjuk az ellenállás is valószínűleg egyrészt hasztalan, másrészt meg túlzott, mert hogyha tényleg ugyanazt az élmény nyújtja egy digitális felület, hogy mondjam, ugyanazt a plusz élményt nyújtja, amennyit ő tényleg hozzá tehet magához a játékélményhez, akkor meg nem ördögtől való.
Én nem hiszek. Megmondom, miért nem hiszek. Mert azt a biznisz lehetőséget, ami ebbe benne van, hát oda hátra csak rökünk majd be egy reklámot, amíg ez játszik ez a gyerek, stb. Hogy a figyelmedet megint értékesítsék egy digitális felületen, itt már kész egy játék, az ott van. A digitálisnál mindig be fog ez jönni, hogy itt egy extra üzleti lehetőség, hát akkor kevesebb lesz a fejlesztés, hogyha csak oda rakjuk ezt az automárkát, most mit zavar ez téged, ott van háttérben. Tehát hogy mindig megjelenik itt az üzlet, én ettől tartok ebbe.
Ez jogos. Mindazonáltal az biztos, hogyha egy ilyen van, tehát amikor nem szigorúan funkcionális az applikáció dolog, mondok ami hülyeséget, ha csak egy dolgot tud, hogy dob a kocka helyett.
Ja, értem. Aha.
Tehát ha az nem funkcionális, vagy valami módon értékel, vagy összegez, vagy szóval, akkor biztos, hogy kiveti magából ez a játékos társadalom.
Uh-huh.
Tehát ehhez nem úgy tehát hogy mondjam, önállóan nem az app, tehát az eddig mindig megbukott, hogyha valaki erősen az applikációra akar építeni, és mellette társasjátékozunk. Ez hülyeség.
Megmondom, hogy amiről itt beszélgettünk, én nekem egy kicsit egy ilyen remény vár, vagy sugár abban a vonalban, amiről Lászlóval beszéltem előtted. Uh-huh. Beszélgettünk. Kicsit ilyen mesterséges, ős játékokat is csinálgat, meg most is benne van. Ő felső a matematikai megközelítésből. Ő azt mondja, hogy a digitális világban egyfajta, és én egyetértek vele, vagy nyugaton vagyunk. Tehát itt most piff-puff megy minden irányba, dőlnek el, és vannak generációk, akik már, bocsánat, a szívó generációhoz tartoznak, de majd ez szépen rendbe fog ez állni. Na most ebből a remény pont az a szalon, ahol nem lőnek le téged, például a társasjáték tud lenni, ahol, nem tudom, hallhatjuk, hogy nem tudom, átlag család Magyarországon 7 perc minőségidőt tölt a gyerekével, hát a társasjátékozol, ez már is duplázhatod, triplázhatod, vagy még tovább tudsz menni. Tehát ebben nem nagyon lehet az, hogy oké, már csak hagyjuk a lefekvésre, stb. Ezekkel jó dolgokat csinálsz, mert ugye apával, anyával együtt vagy a gyerekek összejönnek, megtanulják a győzni, veszíteni, tehát amiket itt mondogatunk, ezek nagyon nagy szavak, tehát a mai világban. Tehát ezt csak támogatni lehet. És ez a környezet, ez egy nagyon jó, egy meleg környezetet tud létrehozni, hiszen együtt vagyunk.
Ez abszolút igaz, igen.
Hát én nagyon köszönöm neked ezt a kis betekintést. Én mérhetetlen élveztem, rengeteget tanultam tőled. Biztos, akik hallgatják a másik oldal, úgy tanult féled, hogy bárhol élnek a világon. Láttam, hogy vagy 70 országban hallgatták már a műsort. Oh. Igen, tehát Mauritiustól Perunát.
Milyen sokan beszélnek magyarul?
Hát valószínűleg a magyarok világon jó, minden világ, részén. Igen. Hát vagy pedig tanulják a nyelvet, nem tudom, ezek lehetnek. Nagyon szépen köszönöm, Piero.
Igazán nincs, mit örülök, szívesen beszélek el.
Köszönöm szépen.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál.